Gáspárné Zoltán, a Fidesz alelnöke, a 12. kerület polgármestere azt mondta, hogy egy új politikai kultúrát is kell csinálni egyebek mellett. Mihez fognak kezdeni a sok-sok új baráttal, ami a győztesnek mindig kijár?
Hát kellő tisztelettel kell őket fogadni.
Ennyi? Azt fogják mondani, hogy ők mindig is segítettek, és nagy pozíciókat kérnek. Ezt nem először
érdekel. Ezt egyszer már átéltem 98-ban, és én tényleg elhittem, őszintén szólva, hogy azok az emberek, akik jönnek fél évvel, vagy pár hónappal a választások előtt, és jelentik föl a főnöküket, azok őszintén a mi nagyságunk előtti tisztelet miatt teszik ezt. Aztán átéltem azt is, hogy ugyanezek az emberek minket jelentgetnek föl a volt főnöküknek. Van is egy konkrét személy pontosan a szemem előtt, akivel egyébként 4 éven keresztül én jól együtt is dolgoztam. Csak aki ilyen módon hoz híreket, és az abban nagyon nem kell megbízni a jövőt illetően. De az ön kérdése egyébként nem erre vonatkozott, hanem az új sütteti barátokra.
De erre is vonatkozott.
A feladat van elég munka, tehát azt gondolom, és mindenkinek jut, de nem árt némi, most már az élettapasztalat alapján némi óvatosság az új sütteti barátokkal kapcsolatban.
Martonyi Jánosról már tudjuk, hogy külügyminiszter jelölt lesz, mondta Orbán Viktor itt az Inforádióban. Tud másokról is?
Hát ezt hagyjuk meg Orbán Viktornak, hogy ő jelöntse be, hiszen ő a miniszterelnök jelöltje a Fidesznek, reményeink szerint majd egy hónap vagy pár hónap múlva az ország miniszterelnöke, és az ő dolga, hogy kormánytagokat jelöljön. Nyilván olyan ki lehet találni, tehát eddigi múlt, meg politikai tevékenység, szakmai munka alapján olyan nagy meglepetéseket nem fog okozni ez a lista, de ez mégiscsak Orbán Viktor kötelessége, meg joga.
De ilyenkor ez már nagyjából ilyenkor ez már megvan? Vagy még mindig van az a híres versenyeztetés a Fideszen belül, hogy párhuzamos
szerintem
mi helyek
dolgoznak? Szerintem most megvan. Én úgy látom. Úgy látom, ma volt elnökségülés, még utána váltottunk pár szót mondjuk az egyik ilyen lehetséges tárcáról. Én úgy látom, hogy most már helyére kerültek a dolgok.
Az, hogy ön oktatási miniszter lesz-e, az továbbra is attól függ, hogy milyen lesz a kormány szerkezet?
Ettől függne, hogyha nem dőlt volna el legalábbis a Orbán Viktor fejében, hogy milyen lesz a csúcs, milyen lesz a kormány szerkezet.
Ez már eldőlt. Ez már eldőlt, és akkor ezek szerint a nagyobb valószínűségű verzió az, hogy lesz egy ilyen összevont humán minisztérium, mert ezt tekintették ilyen nagyobb valószínűségű.
Azt gondolom, hogy a különféle elemzők meg találgatások nem.
Mert eddig ezek azok nyomon voltak, tehát nagyjából ilyen lesz. És akkor ebben nem lesz önálló oktatási minisztérium?
Hát ebben ott van az oktatás irányításának minden eszköze és minden lehetősége, de egy összevont, integrált minisztérium keretében.
És akkor...
Hát ez nem, ugye föltették azt a kérdést, hogy nem lesz egy kisebb az oktatás érdekérvényesítése, pont ugyanakkor az érdekérvényesítő ereje egy ilyen összevont, integrált minisztériumban, mint külön minisztériumban, mert ez nem az oktatás súlyáról, szerepéről szól, hanem a kormány működési rendjéről. Hogy ezek az emberek, ezek az intézmények hogyan akarnak működni. Tehát ettől az oktatás se kisebb, se nagyobb nem lesz.
Csak ebben lesz egy oktatási államtitkár,
amelyik vinni fogja az ügyeket.
Lesz egy miniszter, aki alá ezek az államtitkárok fognak tartozni.
Így van.
És ennek nem ő lesz a minisztere, mert ha jól emlékszem, akkor korábban ezt a verziót nem a legjobbnak tartotta.
Ez így van. Jól emlékszem.
De azért fogja tudni, hogy az oktatás területén mihez fognak kezdeni? Mihez kell kezdeni? És hol? Már az óvodánál?
Hogy már az
óvodánál? Már az óvodánál?
Az óvodánál is van teendő, de nem javaslom, hogy így lépésről lépésre menjünk végig, mert ennyi időnk nincs.
Nincsen, csak nem tudom elképzelni, hogy hogy kell ehhez hozzáfogni.
Hát azokat a probléma fókuszokat kell magunk elé tenni, aminek a megoldásával önmaguktól megoldódnak bizonyos problémák. Tehát vannak kulcspontok, pedagógusok jövedelme, előmenetele, minősítése ilyen. Tehát számos oktatáspolitikai probléma van, amit nem lehet megoldani anélkül, hogyha ezt a helyzetet nem kezeljük.
Tehát első lépés, hogy bele kell tenni pénzt.
Nem, az első lépés, hogy ki kell találni pontosan, ez nagyjából már megvan Fidesz műhelyeiben, hogy milyen az az új finanszírozási rendszer, amin keresztül hatékonyabban, jobban, célzottabban lehet a pénzt elkölteni. Nem a sok pénz hiányzik, hanem a mód, hogy ez a pénz jól hasznosuljon. Jó példa volt erre Megyesi Péter 50%-os béremelése.
Nem hozott semmi eredmény.
Semmilyen érdemi, minőségi hatása nem volt az oktatásra. Az is igaz, hogy már 2003-tól elkezdett inflálódni, és nem tudott éveken keresztül hatni a magasabb jövedelem vonzó ereje, de nem pusztán pénzről van szó, hanem például egy pedagógus életpálya modellben, hogy azokat, akik többet dolgoznak, több feladatot vállalnak, jobb minőségű munkát végeznek, azokat jobban meg kell fizetni, lényegesen jobban, mint az átlagot.
Kinek? Az államnak, vagy az önkormányzatnak?
Az állam szerepvállását növelni kell. Tehát már egy kicsit úgy járunk mi pedagógusok, hogy az oktatás, mint a kiskakas a mesében, hogy annyiszor kiáltottak rókát, hogy már nem hisznek nekik. De tényleg az elmúlt években radikálisan csökkent a normatívák értéke. Két szám, tényleg 138 ezer forint volt egy elsős gyerek után járó normatív támogatás 2002-ben. Ezt minden évben kellett volna emelni, hogy az értékét őrizze, akkor most 320 ezer lenne. Kitalálja, hogy nem 320 ezer, nem is 185, hanem 132. Tehát több mint 50 ezer forinttal kevesebb, mint 8 éve volt. Reál értékben kevesebb, mint a felére csökkent. Ez nagyon durva. Ketté szakad az oktatás, vannak észak-afrikai állapotokat idéző iskoláink Magyarországon, és vannak olyanok, amik mondjuk egy skandináv vidéken is elmennének. Ez nem vállalható, nem tűrhető ma.
De akkor az a megoldás, hogy beletesznek több pénzt plusz teljesítménymérés, és ez a kettő együtt?
A kettő csak együtt működik. De még akkor is.
És ezt rámerik engedni a mostani személyzetre, oktatási személyzetre? Ez lehet?
A dolog igazi nyitja nem ez, mert ezt mindenki tudja, hogy mérni, értékelni kell, és úgy lehet bevinni plusz forrásokat. Az apró átmenet a hogyan kivitelezésén bukik meg, vagy lesz sikeres egy ilyen átállás.
De erre éppen vagyok kíváncsi, hogy mi lesz az átmenet, szóval mi lesz az első intézkedés? Vagy mi lehet? Nyilván majd a kormány eldönti, hogy mi lesz, de mi az, amit értelmesnek tart?
Szerintem 2011-re 2011-től lehet átállni egy új finanszírozási rendre, amelyik nem normatív gyerek forint per év alapú, hanem státuszgazdálkodás, tehát állásokat finanszíroz, státuszokat finanszíroz, ilyen módon garantálja a pedagógusok jövedelmét, függetlenül attól, hogy Ózd mellett vagy Budapest elit negyedében van. Erre lehet ráépíteni területi szorzókat, ahol sok a cigány gyerek, sok a munkanélküli kis településen van, nagyobb támogatást tudunk eljutatni. Ez más módon működött a polgári kormány idején korábban is, a kis települési iskolák kiemeltebb támogatása, mert ezek drágábbak fajlagosan. Ugye kisebb a rentabilitás, fajlagosan többe kerül. A Magyar Bálint idején ezeket visszavették, és nagyjából egyenlően finanszírozták. Hiller miniszter úr idején pedig kifejezetten büntették a kisiskolákat, próbálták ezzel a pénzügyi préssel beterelni őket a társulásokba, körzetesítették őket. Mi vissza akarunk állni gyakorlatilag oda, ahol 98-2002 között voltunk, hogy egy kis település iskola gyakorlatilag a központi költségvetés nyújtott a támogatásból kijön, és nem kívánja a helyi közösség a helyi falu erőforrásait, mert ugye ilyenek nincsenek.
De megvannak még az épületek, megvannak még a gyerekek, vissza fognak menni, ha már egyszer beszoktatták őket?
1300 ellátási hely szűnt meg az elmúlt 8 évben. 1270. Tehát közel 1300. Azért mondom ilyen idétlenül, hogy ellátási hely, mert egy iskolát úgy szüntetnek meg, hogy először tagintézményé vonják össze, aztán a tagintézményt megszüntetik, jogutód maradt természetesen. De közel 1300 épületre került lakat. Ezeket újra nyitni pár éven belül nem lehet. Mert ugyanis ez nem a kormány vagy az önkormányzat döntése, hanem a családoké. Ezeket a gyerekeket elvitték a környékbeli iskolába, település iskoláiba. Nem fogja kivenni a szülő, azért, mert most nagyobb normatívát adunk. Ezek a gyerekek már ott járnak, tehát nem teszik ki őket egy iskolaváltás.
Még egyszer? De hát nincsenek újak, vannak új gyerekek?
születnek azért, tehát a születésszám stagnál szerencsére, bár alacsony szinten stagnál, de az elmúlt 10-12 évben nem csökken tovább. Volt egy nagy arányú csökkenés a 90-es évek közepén, az nagyjából a bokros csomag, és most stagnál beállt. Reméljük, hogy majd nőni fog. Az a baj, ha már a nagyobb gyerek a városi iskolába jár, félő, hogy a kicsit is oda visszik, mert sokkal praktikusabb egyszerre. Tehát újraindítani iskolákat, az több év. Föl kell kínálni ezt a finanszírozási lehetőséget, ezzel a még kitartó, most működő iskolákat, óvodákat levegőhöz juttatni, ami most van, azt meg lehet őrizni, de hogy újraindítsunk ilyeneket, az több év után vetődik föl egyáltalán. Vigyázni is kell, nagy hektikus változásokat nem érdemes, létrejöttek integrált intézmények, sok pénzt áldoztak ezeknek a bővítésére, felújítására, tehát hatalmi adminisztratív eszközökkel ezeket szétverni, úgymond, az nagy károkozás lenne.
Mit fognak csinálni a következő lépcsőfokkal? Az érettségét már említett, hogy kell 3 év, még valaki föl tud készíteni, van közte is mindenféle iskolatípus. Ebben terveznek átalakítást az úgynevezett általános iskolai szinten?
Szeretnénk megőrizni a felső tagozatot a legkisebb településen is. Ez a kulcskérdés. Nagy kérdés, hogy ezt finanszírozza ez a társadalom, ez a gazdaság.
Ez az állam döntése?
Az állam általában úgy dönt, ahogyan a társadalom ezt jónak tartja. Ezt persze lehet befolyásolni értelmes, racionális vitával, vagy lehet befolyásolni úcska politikai manipulációval. Remélem, hogy az előző fog történni, vagy történik majd az előttünk álló 4 évben. Én azt szeretném, hogyha a felső tagozatot, tehát a 8 osztályt finanszírozná ez az ország a legkisebb településeken is. Ilyen értelemben szeretném, hogyha konzekvensek lennénk a 8-24-es rendszerhez. 20 éve, vagy mióta én irányítom a Fidesz oktatás politikáját, ez az álláspontunk. Ugyanakkor ez azon alapul, azon a voluntarista akaraton alapul, hogy a 8 osztály, tehát a felső tagozat, amely drága mulatság, mert szaktanárok kellenek, eszközök kellenek, ezt az államnak oda kell adni. Jóval nagyobb arányban, mint ahogy ez most teszi. Ha ez nem történik meg, akkor bekövetkezik az, hogy leolvad a 4 osztályos alsó tagozatra a kis települési iskola hálózat, ami nem elegendő, vagy nem tartható fent hosszú távon.
Az én logikám szerint a következő lépés az úgynevezett szakképzés. Mit kell, mihez kezdenek a szakképzéssel? Rettenetes állapotban van, mondják a munkaadók. Nem azt ad, amit ők szeretnének.
A szakképzésnek vannak belső gondjai, és vannak olyanok, amiket nem a szakképzés okoz, hanem a gazdaság. Tehát természetesen én is a német típusú szakképzést szeretném Magyarországon. Ugye ennek az a jellegzetessége, hogy egy cég veszi fel a gyereket, és néha iskolába jár. Szemben az, amit Magyarországon látunk, hogy egy iskolába jár, és néha lát céget is. A német típusú szakképzéshez egy fontos feltétel hiányzik.
A cég.
A német típusú gazdaság és a cég. Ez a volt keleti tartományokban az NDK szakképzésének az újra szervezésében is nagy nehézséget okozott. Tehát ott is tanműhelyek léteztek, működnek. Tehát ábrándozhatunk olyan szakképzésről, ami nagyon erősen beleépül a napi eleven gazdaságba, ez az ideális, ez adja a legjobb naprakész végzettséget, a legjobb elhelyezkedési mutatókat, de ilyen gazdaság momentán nincsen. Tehát a tanműhelyi rendszer fönntartása szerintem még évtizedekig részese lesz a magyar szakképzésnek.
Akkor ebben nagy átfogó átalakításban nem érdemes.
De folyik. Egy nagyon fontos lépés történt, hogy kikerült a városi alkuk szintjéről a szakképzés meghatározása. Tehát korábban az intézményvezető, igazgató, polgármester döntött el, hogy mi történik egy szakképző intézményben. Ez ma már nincs így. Ezt nem nagyon szerették persze a polgármesterek meg a szakképző intézmények, hogy följebb egy megyei, illetve regionális szintre került a szakképzés meghatározó döntésének a meghozatala, a regionális fejlesztés és képzési bizottságok. Ezt a logikát érdemes megtartani. Nem régiókban kéne szervezni, hanem megyében, de hogy nem szabad visszaengedni a városi alkuk, polgármesteri, intézményvezetői alkuk világába a szakképzés hosszú távú stratégiai döntéseit, az bizonyos. És be kell húzni még nagyobb erővel a gazdaság szereplőit. Egy problémáról még mindenképpen kell beszélni, hogy a szakképzésben résztvevő gyerekek nagy része, és egyre növekvő része cigány gyerek. És a szakképzés ezt nem akarja, nem tudja földolgozni. azon sóhajt, azon ábrándozik minden szakképző intézmény, még a lelke, minden, hogy milyen jó lenne, ha a középosztály gyerekei jönnének Esztergályosnak. A középosztály gyerekei nem jönnek. Azok fölfelé törekszenek, diplomások szeretnének lenni, jogászok vagy rádiósok.
Uh-huh. Ha
viszont ott van sok százezer cigánygyerek, akivel ma nem tud mit kezdeni a szakképzés, negyedük, 25%-uk kiesik, anélkül, hogy semmi, hogy bármilyen végzettséget kapna. Tehát az igazi kérdés, hogy hogyan tudunk tanítani értelmes jó szakmára cigány gyerekeket, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, hogy ilyen politikailag korrektebb megfogalmazást használjak. Itt nem intellektuális probléma van, meg nem nevelési szemlélet, az is pedagógiai attitűd probléma is van, hanem hogy mi az értéke ma a kétkezi munkának és a szakmunkának. Hát itt van őrült nagy baj. Tehát mindaddig, amíg feketén, minimálbér fölött zsebbe finanszíroznak szakmunkásokat, tipikusan Magyarországon, addig ennek az értékét nagyon nehéz lesz a gyerekek számára fölmutatni, vagy vonzóvá tenni.
De ez egy helyzetleírás. Valamilyen megoldási elképzelésük van róla? Mert az általában az iskolákra azt mondta, hogy vagy a szegregáció ellen egy jó tanár, meg jó iskola kell hozzá ez a megoldás.
Bonyolultabb ügy, mert én azt látom, hogy pusztán az oktatás magában tehetetlen. Tehát ha nem tudunk a szülőknél munkahelyet teremteni, nem tudunk a lakáskörülményeiken változtatni, és ezt egyszerre, ezt a hármat, akkor kidobott pénz az ablakon. Roma integrációs programokra több mint közel 100 milliárd forintot költöttek el az elmúlt években. Érdemi eredmény nélkül. És a tapasztalatokat leírt az állami számvevőszék aránylag jól, hogy a mai pályázati rendszerben, amelyik csak oktatási programot, csak telepfelszámolást, csak munkahelyteremtést néz, nem lehet eredményt elérni, csak akkor, hogyha ezt a hármat, minimum ezt a hármat összekapcsolom.
De miért? Mert akkor van a szülőnek munkája, és akkor van egy munkakultúra.
Hát én nem tudom tanítani a gyereket, nem várom, nehéz tőle elvárni, hogy jöjjön be reggel 8-ra, ha a szülei 10 éve nem keltek föl 8 előtt. Nem tudom elvárni, hogy írjon házi feladatot, ha nincs otthon villany. Lehet, adhatok, vásárolhatok lakást a roma családnak, és betehetem bérlőnek, de ugyanaz a polgármester fogja 3 hónap múlva kitenni, mert nem fizeti a lakbért meg a rezsit, ha nincs munkája. Tehát ez, ahogy az ÁSZ jelent is fogalmaz, egy több dimenziós probléma halmaz. Mondjuk így egy probléma gubanc, csak, és ráadásul ezt nem lehet föntről a Nemzeti Fejlesztési Iroda székéből látni, hogy milyen arányban adott széken, Tamásiban, milyen arányban kell munkahelyteremtésre, telepfölszámolásra vagy oktatásra pénzt szánni. A mozdulat, amit meg kéne tenni, vagy meg kell tenni a következő kormánynak, csak nem lesz könnyű, hogy ezt a döntési pontot, ezt a pénzt budapesti vezetőirodából ide lehozza, letegye a kistérségre. Ennek a legfontosabb feltétel azonban ma hiányzik, hogy a kistérségben legyenek olyan szereplők, akikben meg lehet bízni, hogy ezt a pénzt a lehető legjobban fogják felhasználni és eldönteni.
Új szervezet.
Ma a bizalom, nem, a bizalom a legnagyobb hiány. Tehát az egész NFÜ, az egész európai pályázati rendszer úgy épül föl, olyan mérhetetlen adminisztrációval védi magát, ami a bizalmatlanságról szól. Nehogy eltűnjenek a pénzek, nehogy ellopják. És ez őrült lassú, őrült adminisztratív, és csak egy pontot hajlandó támogatni, ilyen összetett fejlesztési programokat nem. És nem lesz könnyű ezt a következő kormánynak sem, mert ilyen helyi szereplőket, akiknek a szaktudásában, a tisztességében megbízik, nem lehet egyik napra a másikra leakasztani.
De miért nem a, lehet, hogy teljesen rossz elképzés, de miért nem a polgármesterek, az önkormányzatok csinálják? Hát ők ismerik a helyet, ahol laknak, nem jó?
De az egyik lehetséges ágens, az egyik lehetséges szereplő az önkormányzat. Így van. Mikor nem olyan egyszerű, mert az önkormányzat politikailag érzékeny, választott tisztségviselő, és nem azt mondom, hogy beszéltem, de hát ezt a dilemmát jól ismerő szakértők elmondják, hogy van olyan polgármester, aki mondja, hogy persze, hogy látja, de ő ezt képtelen végrehajtani, mert a többség nem fogja őt megválasztani 4 év múlva, hogyha ezekre senki háziakra, vagy nem tudom, hogyan fogalmazott, ezekre szánja a pénzt. Tehát van, amit ki kell húzni, éppen az imént politikailag érzékeny szereplő, de nem szabad az ő bálára tenni a
dolgot. Új szereplőben meg ki bízna meg? Egy szervezetben, amit Pesten
ültült. Látjuk nagyjából, hogy szerkezetileg mit kéne csinálni. A szereplők, a megbízható, hiteles szereplők hiánya jelent ma, én szerintem, meghatározó gondot.
Nagyon sok kérdés jött még. oktatással kapcsolatban. Mit csinálnak a bolognai rendszerrel?
Hát sokan buzdítanak minket, hogy dobjuk ki az egészet az ablakon, de el kell őket keserítsem, hogy nem lehet. Nem véletlenül döntöttünk úgy 10 évvel ezelőtt, hogy ebbe belevágunk, mert azt tapasztaltuk, Nyugat-Európában meg a saját évtizedünk, 90-es évtizedünk hibái kudarcai után, hogy változtatni kell. Tehát egy tömeges képzés korszakában a minőséget, az elit képzést, a tudományos utánpótlást valahogyan garantálni kell. Minden lehetséges hibát elkövetett ez az ország a bolognai rendszer bevezetésében. Nincs idő ezeket végigvenni.
De aki kérdezte, az érti.
Jelentős korrekciókra van szükség. Tehát például az egyik alapvető hiba, hogy úgy indítottak szakokat, az alapképzési szakokat az egyetemek, hogy nem tudták, hogy, hogy mesterképzést kapnak-e. Ezért nem úgy építették fel az alapszakot, ahogy egyébként kellett volna, hogy az egykori főiskolai képzés, tehát egy gyakorlat közeli, valóság közeli, praktikus végzettséget adjon, hanem sokszor a félbevágott egyetemi képzést tuszkoltak bele abba a 3 évbe, ami semmire se jó. Tehát ma nem egy olyan alapszak van, ami semmilyen kézzelfogható, praktikus hasznot nem ad a diploma tulajdonosának. Ezeket bizonyosan újra kell gombolni, újra kell írni.
De
nem beszélve arról...
Tartalommal feltölteni, vagy olyan tantervet írni, aminek lesz valami értelme? Az persze. Nem a tanterv írója mondja meg, hanem a piac mondja meg.
Nem egészen. Ez az egyik probléma, hogy, elbúrjázottak, elszabadult a ló. Közel 500, most a pontos szám nincs a fejemben, de 460 körüli alapszakot engedélyeztek az elmúlt években, és közel ugyanennyi szakirányt. Tehát ma Magyarországon mutogat egymásra a Magyar Akkreditációs Bizottság és a miniszter. És egyik se vállalja a felelősséget, hogy azt a kérdés, hogy erre szükség van-e, azt megmondja. Ugyanis a MAB, az Akkreditációs Bizottság dönt, arra való, hogy megmondja, hogy az abhegyező szakon ezek és ezek az emberek elég hegyesre tudják-e majd hegyeztetni az abot a tanulókkal. De hogy szükség van ez abhegyező szakra, azt nem az ő dolguk megállapítani, hanem a tárcái, vagy a tárca, hát korábban felsőoktatási tudományos tanács állapította meg, hogy kell-e ez gyártani ez a szak.
Jó, de ez most...
No, ilyen nincs. Elfutott, szétszaladt, és mérhetetlen szétaprózottság jellemzi ma az alapszakok világát.
Mikor lesz a mainál nagyobb értéke? Egy, most már nincs főiskola, egy egyetemi diplomának, ezt is kérdezi, valószínűleg hallgató.
Válaszuk ezt külön, mert ugye kétféle diplomáról van szó. Az alap képzés, az alapdiploma értéke akkor lesz, nem kizárt, hogy már most is vannak ilyenek, amik praktikus, a piac által elfogadott valóság közeli végzettségek, az egykori főiskolai diplomák legyenek a szemünk előtt. És ezt is kell betöltenie a munkaerőpiaci műfajok között az alapdiplomának.
Most titkárnőnek lehet ezzel elmenni, azt írják az emberek. Diplomás titkárnő lesz belőle.
Igen.
Nem ezért mentek oda valószínűleg, igen. Nem ezt ígérték nekik.
Így van. Mondjuk legyünk egy kicsit méltányosabbak, ma pang az egész gazdaság, tehát az is örül, aki titkárnői állást kap. Tehát azért egy
nem lebecsülő, dinamikusabb, csak nem ezt ígérték.
Persze, egy dinamikusabb gazdaság jobban felszívja ezeket a tehetségeket. És a mesterképzés pedig valóban egy kiemelkedő, az egykori egyetemi diplomák szintjét adó végzettség legyen. Olyan jellegű rangja, társadalmi presztízse ezeknek a diplomáknak sose lesz, mint ami mondjuk 30 évvel ezelőtt az egyetemi végzettségnek volt, amikor egy korosztály 10%-a tanult. A kérdés az, hogy tartalma lesz-e olyan értékes, lesz-e mögötte annyi teljesítmény, annyi tudás, ez elérhető. De nyilvánvalóan, ha valamiből 3-szor annyi van egy társadalomban, az sosem lesz annyira megbecsült. Nem a megbecsültség a kérdés, hanem a mögötte lévő tudás, hozzáértés, tapasztalat. Ilyen értelemben egy új szint jön létre, tehát gyakorlatilag a doktori iskolákban résztvevő fiatalok jelentik azt az igazi elitet, kiváltságos, tudományos elitet, akik egy ország szakmai, tudományos krémjét adják. Ez
innen,
a harmadik szint.
Minden jön a következő szint, a tudomány átalakítása, annak a finanszírozása.
De ezt a következő
alkalommal. Köszönöm szépen.